Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk ezen a mai reggelen is, egy céllal és egy vágyjal szeretnénk itt lenni, hogy meghalljunk valamit a te szavadból, az bennünket megerősítsen, nem csak erre a mai napra, hanem az egész életünkre nézve. És köszönjük, hogy te úgy adod nekünk ezt a mennyei kenyeret. Köszönjük, hogy ahogyan ma reggel elfogyasztottuk a reggelinket, ugyanúgy most megkapjuk tőled ezt a lelki kenyeret, ugyanolyan nagy éhséggel és ugyanolyan nagy vágyal vagyunk most itt előtted. Kérünk, hogy így légy velünk, és a te szent lelkeddel jöjj egészen közel hozzánk, töltsd be ezt a termet, töltsd be a mi szívünket várakozással. Amen. Mai nap ígét olvasom, a Lukács evangélium a 8. részének 19. versétől olvasom a 25. versig teredő szakaszt. Jézus igazi rokonai. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. És elindultak. Miközben hajóztak, ő aludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak, hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Kedves testvérek, az elmúlt héten beszélgettem egy teológussal, aki elmondta, hogy milyen nehéz lesz neki, vagy ez okoz most dilemmát, hogyha majd esketni fog, akkor a házassági esküben azt kell kimondatni a házasulandó felekkel, hogy szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül. És azt kérdezte ez a teológus, hogy miért kényszerítünk valakit arra, hogy Isten törvénye szerint házasodjon, ha esetleg nem hisz benne és nem is akarja betartani a törvényt. És arról beszélgettünk, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy Isten törvénye. És én azt mondtam, hogy ez inkább Isten tervét vagy Isten rendjét jelenti az emberre nézve. És azt is látom, hogy a teológusok leginkább azt figyelik az életünkben, Ágota és az én életemben is, hogy hát hogyan is éljük meg a házasságunkat, mondjuk egy feszültséggel teli út során, milyen a viszonyunk, mit mondunk egymásnak ennyi és annyi év után. A házasságról és a családról is van szó ebben a lukácsi igében. A 8. részben Jézus családjáról olvasunk. Ez a téma mindig is nagyon izgatta az embereket, és ennek különböző szintjei is vannak ennek az érdeklődésnek. Ez egyik legtitokzatosabb téma, hiszen Jézus istenségének ez a lényege, ennek ugye nagyon erős teológiai háttere van, felfoghatatlan szinte, hogy az Isten hogyan lett egy húsvér emberré. Nem sokkal vagyunk karácsony után, amikor éppen erre a csodára csodálkoztunk rá minnyájan, hogy Jézus valóságos emberként született erre a világra. Bár a Szentírás sokszor direkt is igazolja Jézus földi származását, nemzetségtáblázatokban például. Mégis van egy olyan vágy az emberekben, hogy az emberfia mégis egy kicsit úgy hozzánk hasonló embereknek fia legyen. És hát ebből a vágyból nagyon sok elmélet született, és nagyon sok rossz fantáziálás, vagy akár művészeti alkotás is, hogy ahogyan minden embernek akkor, és talán ma is, nagyon sok emberek, legtöbb embernek volt családja, bizonyára neki is volt. A másik pedig az, hogy hogyan is viszonyult ő a családjához. Ebben pedig nagyon sokan egy inkább elutasító Jézust látnak, mint akinek ez nem annyira fontos. Vannak olyan utalások, amire lehet is alapozni, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy amikor 12 éves korában Jézus keresik a szülei a templomi jelenet után, akkor azt mondja Jézus, miért kerestek engem, nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Vagy egy másik leírás, többször találjuk ezt a családja keresi Jézus leírást, így hangzik a Márk evangéliumában. Amikor hazament és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották, a rokonai odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. És van még legalább 2-3 ilyen történet, ahol sőt, maga Jézus is beszél arról, hogy a családban milyen nehéz viszonyok állhatnak elő a hitre jutás miatt. A Szentírás nem sokat ír ezekről a viszonyokról, vagy inkább pár mondatot jegyez fel Jézus családjáról. Ma igényben csak annyit, hogy családja keresi őt, és Jézus szinte visszautasítja ezt a keresést. Ebből már sokan azt a következtetést vonták le, hogy hát Jézus nem szeret elutasította a családját, pedig hát szó sincs ilyenről. Sőt, azt is olvastam már könyvben is, hogy a kereszténység család ellenes, hiszen szétszakítja a családot is hívőkre és nem hívőkre. Azt nyilván mi is tudjuk, hogy egy nagyon bonyolult viszonyrendszer a család, de azt is tudjuk, hogy mindennél jobban ragaszkodunk a mi közösségünkhöz, a mi családunkhoz. És éppen a felek egymásra találása, a feleknek a szoros együttléte célja minden házasságnak és családnak. De azt is látjuk, hogy van ettől még feszültség a hivatás, az ember hite meggyőződése és a szolgálata között. Ezt sem tudjuk elhallgatni. Az pedig vagy nincs, vagy csak nagyon ritka, hogy egy lelki pásztornak a családja és a hivatása között ne lenne valami feszültség. Az én látásom szerint is a megromott házasságoknak a lelkészeknél legtöbbször ez az oka, hogy másképpen működik egy család, mint egyébként egy olyan család, ahol nincs egy ekkora és ilyen komoly hivatás. A feleségem szokta idézni nekem ezt a mondatot időnként, amit házasságunk elején néhányszor elmondtam neki egy-egy feszült pillanatban. Tudtad, hogy lelkészhez mégy feleségül? Hát szegény tudta, de azt nem tudta, hogy mit jelent pontosan. Aki lelkész családban nő fel, annak lehetnek sejtései, de hát ennek azért van egy ilyen feszültség része is. Nézzük meg most, hogy mit jelent ebben a három versben, ebben a rövid összefoglalásban, ebben a rövid igében Jézus anyjának és testvérének lenni. Mit jelent, és mit mond Jézus ezzel kapcsolatban a családról? Öt ilyen dolgot szerették mondani röviden. Az első, hogy Isten családjába lenni azt jelenti, hogy Isten tágítja a kört. Isten családjába tartozni mindig egyfajta kiszélesítés a saját életünknek, a saját családunknak is. Bizonyára itt is vannak a kápolnában sokan, olyanok, akik amikor a gyermekük házasságot kötött, amikor megnősült vagy férjhez ment, akkor nem azt mondták, hogy hát lám-lám elrabolta az én kis drágámat a jövendőbe, hanem azt mondta, hogy a gyermekünknek a házastársa az tulajdonképpen a mi gyermekünk is lett. Befogadták, és ezáltal gazdagodott a család. És azt gondolom, hogy ez a tágítás nagyon fontos, hogy az ember azt gondolja, hogy a családja lehet ilyen értelemben akár a gyülekezete is, a munkája is. Ez nagyon sok gondolatra vinne el bennünket, de most csak ennyi legyen, hogy igenis az Isten családja, az Isten beavatkozása, az kitágítja az életünket. Sokáig volt a Bibliámban, még egyikben most is benne van, az idén 100 éve született Füle Lajosnak a verse, mert annyira megfogott ennek az alapgondolata, az a cím, hogy tágítsd a kört. Kissugarú körben mozogsz, szívem. Magad körül forogsz, szeretteid, egy-két barát szorong csak udvarán, ütött-kopott imáidnak. Holott egész világ megváltásért eseng. Tágítsd a kört, tekintsd a végtelent. És amikor lapozgattam a Bibliát, és megtaláltam ezt a verset, akkor sokszor ez egyfajta üzenetként is működött, hogy tágítsd a kört. Ne abba a szűk sugarú körben mozogjak, amit én képzelek el magamról. Tehát Isten családja azért fontos, mert tágítja a kört. A második üzenet ennek az igének mindenképpen az, hogy Jézus befogad bennünket az Atyával való közösségbe. És abban nagyon szoros közösségbe fogad be, ami neki az Atyával való szeretett közössége volt. Ez egy nagyon, nagyon intim és nagyon mély közösség, ezt sokat olvasunk róla, főleg a János evangéliumában, hogy mit jelent az Atyának az akarata, az Atyának a küldése, az Atyának a szeretete. Ez egy szeretett közösség, és Jézus azzal, hogy bevon bennünket ebbe a családba, ezzel az Atyával való szoros szeretett közösségbe hív be. És azt gondolom, itt az elmúlt héten volt az ökumenikus ima hét, és hát sok gondolatkérdés lehet ezzel kapcsolatban. Én is szolgáltam egy vidéki gyülekezetbe, ahol először megérték a katolikus testvérek a misét, és utána jött az ökumenikus alkalom. És hát én arról beszéltem, hogy mit jelent a befogadás, mit jelent az, hogy a kereszténység családjába tartozni. Mit jelent az, hogy Jézus azért imádkozik, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi egyek vagyunk az Atyára utalva. Tehát a második üzenete, hogy azzal, hogy ebbe a családba tartozunk, befogadást kapunk az Atyával való közösségbe. A harmadik üzenet ennek az igének, hogy Isten családjában nincs különbség, lényegében egyek lehetünk a gyülekezetben is, férfiak és nők, más felfogású a különböző értékeknek a hordozói, egyítesz bennünket. A kezdeti ige, amit felolvastam a Márk evangéliumából, amikor a tanítványok a jutalomról beszélnek, mi lesz a jutalmunk, akkor a követünk téged, akkor Jézus éppen azt mondja, hogy lehet, hogy igen, a földi családot elveszthet az ember, de sokkal többet is nyerhet a mennyei jutalom mellett még azt, hogy testvért, anyát, gyermeket, akik testvérré lehetünk egymással. Isten családjába fogadva, ebből a szempontból, az üdvösség szempontjából nincsen különbség. És a negyedik pedig, hogy vér szerint is kapcsolódik az ember a családon keresztül Istenhez. Nyilván az a legnagyobb vágyunk, talán mindenkinek, hogy a családunk minden tagja is ott legyen velünk, és ott legyen egyszerre a mennyei honba. Nagyon átjár ez az ige, és sokszor gondolkodtam most ebben az utóbbi időben a Pálnak a római gyülekezethez írt levelének ennek az igében, ami Róma 9.3-ban van, hogy ezt mondja Pál, ez nagyon súlyos mondatot. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Kvázi megátkozza magát szinte Pál, és azt mondja, hogy inkább én legyek elszakítva, de a testvéreim, a vér szerinti testvéreim, azok tagolódjanak be. Ez egy nagyon, nagyon mély vágy, egy nagyon mély imádság, amit itt Pál elmond, és nagyon mély a teológiai mondani valója is. Ez a négy vonatkozik, ez a négy üzenet Jézus családjára. Tágítsuk a kört. Befogad bennünket az Atyával való közösségbe, Isten családjában nincs különbség, és vér szerint is kapcsolódhatunk hozzá. És hát van egy ilyen következmény ennek a történetnek, hogy van ez a galileai tavi jelenet is, hogy Jézus beszáll a hajóba, hát mondhatnánk azt, hogy hát akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez a valóságban, hogyha az ember nem a családot választja, elmegy, és egy új családdal együtt beszáll a hajóba. Hát, utána sem minden lesz ideális, hanem nagyon sok kérdés van itt jelen. Három ilyen mondatot szeretnék csak ehhez mondani, ezt már nem magyarázom végig. Isten családjában is vannak, akik kis hitűek. Az első üzenet ennek a családba került közösségnek van azért feladata is, hallgatni és megtartani az igét. Ezt mondja Jézus, hogy az én testvéreim, az én családom az, akik hallgatják és megtartják az igét. És ez vonatkozik ránk is, akik hallgatjuk és szeretnénk, hogyha ezen a héten is meg tudnánk tartani mindazt, amit Jézus mond. A második üzenete már a hajóban, hogy a félelmek között fel kell kelteni Jézust. A családban sem szűnnek meg a félelmek, ha az ember bekerül ebbe a családba, akkor ekkora kihívásokkal is szembenézhet. De van lehetősége arra, hogy ott, abban a hajóban, ahol Jézus is ott van, behívja Jézust, ott most jelen is van, felkeltik Jézust, és ezt megélhetjük mi magunk is. És ami a történetnek a következménye, az, hogy a tanítványok megrettennek és csodálkoznak, gondolom, hogy valahol a hitünkben, akár a kis hitünkben, akár az erősebb hitben ez a két motívum nem hiányozhat. A megrettenés és a csodálkozás. Jézus hatalmán. És talán úgy vagyunk vele, most így kései tanítványok, hogy ez a kettő, ami így jelen van az életünkben, hogy igen, sokszor megrettenünk, akár egy halálhírtől, egy vizsgálattól, akár az élettől, akár viszonyoktól, akár egy betegségtől, akár az öregségtől, ilyen szelektől, ilyen viharoktól, ami ebben a történetben is benne van. És ugyanakkor annak a hatalmán is, hogy Jézusnak mindezeken felül, és mindezekre nem csak megoldás van, hanem hatalma is, ő ezeknél sokkal hatalmasabb, és ez a csodálkozás, ez az újra és újra Jézus a csodálkozás lehet a hétköznapjainknak a lényege is. Bekerülhetünk Isten családjába, ott megélhetjük a hitünket, a kis hitűségünket is, megrendelhetünk és csodálkozhatunk. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, ezt a megrettenést és a csodálkozást. Köszönjük neked, hogy te befogadsz bennünket abba a nagy családba, ami be a te fiadnak a kereszt halála, feltámadása és a vele való élettel kerülhetünk be. És köszönjük, hogy ebben erősítesz bennünket ezen a mai napon, hogy ez lehetséges. Lehetséges azoknak a rokonainknak is, akiről most azt gondoljuk, hogy hát kemény diók. Hiszük azt, hogy te mindent át tudsz törni a te szereteteddel, ahogy a mi életünkön is áttörtél egyszer. És szeretnénk most így kérni ezért a közösségért is, ezért a családért, ami hozzátartozik, hogy tudjunk úgy jelen lenni benne, mint ahogy jelen vagyunk a saját életünkben, a saját családunkban. Köszönjük, hogy hívsz bennünket időnként ilyen izgalmas és kalandos utakra, mint a hajó, és a félelmekben, az elveszésben, a kiáltásban ott vagy velünk, és közel jössz hozzánk. Így kérünk téged ennek a mai napnak és ennek a hétnek a történéseiért, találkozásaiért, konferenciáért, és kérünk téged, hogy te áld meg bennünket azzal a szeretettel, amivel csak te tudsz bennünket kísérni és elfogadni. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és állj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.